Köszöntöm a 98 Né meg a rádió hallgatóit, Bóna Marianna vagyok, a Körösért Centrum tudósítója. Stúdiónk vendége Suhajda Szilárd hegymászó, aki legutóbbi élményeit és a jövőbeni terveit osztja majd meg a rádió hallgatóinkkal. Elsőként tehát arra lennék kíváncsi, hogy ugye a K2-vel akadtak problémáid a tavalyi évben, és éppen ezért próbálkozom majd idén is. Mit tudnánk erről elmondani a hallgatóknak?
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, a tavalyi tervünk az nagyon ambiciózus volt, Varga Csabával, nagyváradi mászótársammal a K2-t vettük célba. Ugye 2014-ben felbuzdulva a Broad Peak-en elért sikerünk után, ami közvetlen a K2 tőszomszédságában elhelyezkedő hegyóriás, a maga 8051 méterével. Nagyon lelkesen készültünk, és igazából mintegy 2 hónapot töltöttünk ugye Pakisztánban tavaly nyáron, és a K2, amely a világ második legmagasabb hegycsúcsa, ám sokak szerint a legnehezebb és legveszélyesebb, nagyon komoly próba tételt jelent minden hegymászó számára. 9 expedíció tartózkodott még az alaptáborban, tehát a világ minden tájáról voltak hegymászók, és valójában a nemzetközi mezőnyhöz viszonyítva is nagyon jól teljesítettünk, nagyon jól sikerült az akklimatizáció, ami a magaslati levegőhöz, ez az oxigén szegény környezethez való hozzászokást jelenti, és sajnos viszont a szezon végén mégsem úgy alakult, ahogy terveztük a csúcsmászást.
Mi ez a probléma, ami ilyenkor megszakíthat egy ilyen nyilván elég nagy szervezettséget igénylő túrát?
Hát igen, úgy kell elképzelni egy ilyen klasszikus expedíciós mászást, és éppen azért ilyen hosszú időt vesz igénybe, mert az ember ugye eléri először a hegy lábát, ahol létrehoz egy alaptábort, és az alaptábor az körülbelül 5000 méteren van, 5000 méteres tengerszint feletti magasságban, és innen indul aztán felfelé és létrehoz úgynevezett köztes vagy magassági táborokat. Tehát amikor 5000 méteren az alaptábor táborból elindulunk fölfelé, akkor először létrehozunk egy úgynevezett egyes tábort, vagy első tábort, ami mondjuk 6000 méteren van, és amikor ott egy éjszakát el tudunk tölteni, akkor visszaereszkedünk az alaptáborba. Legközelebb megint felmegyünk az egyes táborba, és onnan megyünk még magasabbra, 6700 méterre, és hogyha olyan jól érezzük magunkat, akkor ott is eltöltünk egy éjszakát, vagy kettőt, és visszaereszkedünk megint az alaptáborba, és így tovább, aztán lesz harmadik tábor, negyedik tábor, hogy szükséges. Ez azért szükséges, mert időt kell hagyni a testnek, hogy hozzászokjon a körülményekhez, és a vér besűrűsödik az oxigén szegény környezet hatására, ez mindenféle furcsa tüneteket okoz, az embernek fáj a feje, étvágytalan, hány ingere van, aludni nem tud, és talán egy szörnyű másnapossághoz lehetne hasonlítani ezt az állapotot, amit újra és újra megélünk, amint elérünk ugye egy-egy újabb magasságot. És mindig vissza kell ereszkedni, hiszen az alaptábornak a szintje az egy úgynevezett regenerációs küszöböt is jelent, tehát 5000 méter fölött, különösen aztán 6000 és így tovább, minél magasabbra megyünk, a szervezet képtelen regenerálódni. Tehát, hogyha pihenni szeretnénk, hogyha regenerálódni szeretnénk, akkor nagyon nagy magasságban nem tudunk, ez lehetetlen. Tehát, hogyha csak ülünk a sátrunkban, vagy alszunk, vagy aludni próbálunk, hogyha tudunk egyáltalán, akkor is folyamatosan leépül a szervezet. Tehát látványosan eszi az ember testét ez a nagyon nagy magasság. Én több mint 10 kilót veszítettem tavaly néhány hét alatt júliusban az expedíció során az izomzatomból. Tehát igazából fizikai felkészültségtől függetlenül is nagyon egyértelműen látható azokon a mászókon, akik a legnagyobb magasságokból térnek vissza, hogy ők bizony odafent jártak, megsarcolja rendesen az embert a nagy magasság. Úgyhogy ez végső soron egy heteken keresztül tartó kemény munka, hiszen folyamatosan cipekedünk felfelé. Ugye én eddig mindenhol oxigénpalack használata nélkül, illetve magashegyi teherhordók segítsége nélkül voltam eddig expedíción, 3-szor jártam eddig Pakisztánban, és jövőben is így tervezem, azt gondolom, hogy ez így etikus, így fair a heggyel szemben, illetve hát én hiszem azt, hogyha saját erőnkből tudunk feljutni valahova, akkor egy olyan célt szabad csak vállalni, ide így képes vagyunk.
Nyilván egy picit ilyenkor jogos azért a kérdés, hogyha ez ekkora terhet jelent a szervezetnek, meg maga nyilván ez az egész szervezettség, hogy mi az, amiért megéri ezt a kockázatot vállalni?
Hát ugye azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember rászállja magát egy ilyen útra, vagy egy ilyen expedícióra, ugye ezt azért nem egyik pillanatról a másikra találja ki senki, vagy hát azt gondolom, aki valóban egymászónak vallja magát, vagy érzi magát semmiképpen. Hát azt gondolom, hogy főleg így Békés Csabaiként, alföldi gyerekként ugye nagyon sokan kérdezték is tőlem, hogy hogyan alakult ki ez az egész annak idején is. Hát például meghatározó élmény volt számomra, amikor még a belvárosi általános iskolából vándortáborokat szerveztek, ugye nyaranta a magyar középhegységeket jártuk végig, hátizsákkal, sátorban aludtunk, én azt gondolom, hogy ez egy gyerek számára fantasztikus élmény, és később aztán, amikor tovább tanultam, Esztergomba kerültem, akkor a Pilis közelsége az már igazából könnyen el lehetett érni minden nap, nap mint nap. Nagyon jó társaságot ismertem ott meg, akikkel aztán a Kárpátokba lehetett járni, és aztán a nyári túrákat követték a téli túrák, és aztán jöttek az Alpok, és Kosztán Csabi barátommal pedig aztán elvégeztük a magyar mászóoktatás tanfolyamait, és hát végül, amikor az ember ugye teljesen belehabarodik ebbe a világba és ebbe a tevékenységbe, és elolvassa a hegymászó irodalom klasszikusait is, akkor lehet, hogy elkerülhetetlen talán az, hogy egy idő után elkezdjen vágyódni a legendás távoli nagy hegyek világába is, és hát én is így voltam ezzel, hogy mindenképp látni szerettem volna ezeket a hatalmas hegyeket, illetve hát kipróbálni magam. És hát, hogy mit ad, de ezt nagyon sokszor próbáltam már leírni is, akár megfogalmazni, sokan megtették ezt, azt gondolom, sokkal szebben is, mint nekem sikerült, de számomra például mindenképp talán egy zarándok út is egyben, egy ilyen expedíció különösen. Tehát minden mászás, minden egymászás az különleges a maga nemében, de főleg, hogyha az ember szinte szó szerint a világ végére megy, itt nagyon-nagyon távol kerülünk mindentől és mindenkitől, akit ismerünk. Eleve ugye Pakisztán fővárosától a hegylábáig eljutni az egy kéthetes folyamat. Az ember busszal utazik, aztán terepjáróval, aztán egy hetet gyalogolunk csak azért, hogy eljussunk ugye a hegy alaptáborába, és utána, amikor elkezdődik maga a mászás, amikor elkezdünk mozogni ugye az alaptábor fölött a hegyen, akkor valóban, mint hogyha egy másik bolygón lenne az ember, tehát végtelenül el vagyunk izolálva, el vagyunk zárva mindentől, a világtól, és én azt gondolom, hogy a fizikai igénybevétel és a fizikai út mellett ez egy nagyon nagy belső utazás is, számomra legalábbis mindig komoly lelki élmény, és az ember elkerülhetetlenül nagyon nagy mélységeket él meg odafent egyedül, és sokszor még, hogyha a társunkkal vagyunk is fent, vagy akár egy sátron belül, akkor is olyan elzártnak és magányosnak tudja magát érezni az ember. Ugye eleve ez az oxigén hiány egy bizonyos bódultságot okoz, egy ilyen álomszerű, delíriumszerű állapotot, és azt gondolom, hogy hát én tudom azt mondjuk magamról, hogy ha ezt nem csinálhatnám, akkor boldogtalan lennék, azt gondolom, nem tudom elképzelni most az életem enélkül, és bizonyos nehézségek ellenére is újra és újra visszavágyom. Más szemmel tér vissza az ember egy ilyen hatalmas útról, egy ilyen expedícióról, és egészen biztos vagyok benne, hogy akár a fizikai, a testi állapotok, vagy a testi például elgyötörtségnek akár egészen új állapotait ismeri meg fent az ember, illetve hát valóban ugye nagyon sokat tanulunk ilyenkor magunkról, egymásról is, de különösen magunkról, és mindig egy kicsit amolyan újjászületési jellege is van egy ilyen útnak, és főleg a visszatérésnek, aztán persze a való világban.
Említetted, hogy ugye általában az ember mással, tehát valakivel együtt mászik. Ez egyébként előírás, hogy egyedül nem lehet neki vágni egy ilyen útnak?
Hát vannak bizonyos szituációk, vagy bizonyos terepviszonyok, például egy gleccseren, ott alapszabály végül is az, hogy ugye mindig kötélpartiban legalább ketten vagy hárman, minél többen haladunk ugye a gleccser hasadékok miatt, az olyan objektív veszélyek miatt, amihez szükséges egy társ, ugye, hogy egymásra vigyázzunk, egymást biztosítsuk. És itt például ugye most idén tervezek visszamenni ugye a K2-re júniusban majd, és most elvileg egyedül indulok Magyarországról, és egy nemzetközi csapathoz csatlakozok majd, ahol igaz, hogy ismerőseim is lesznek, ezt már tudom előre. A lényeg az, hogy tudom majd, hogy kikkel tudok együtt mozogni, viszont egy ilyen expedíciós mászás során, mivel fix köteleket is elhelyezünk a hegyen, hiszen ugyanazon az útvonalon ugye közlekedünk fel is le is többször, ezért vannak olyan szituációk, amikor egyedül is mozoghat az ember, tehát lehet függetlenedni más csoportoktól, vagy akár a társunktól is, és egyedül is tudunk mozogni fölle.
És amikor nem vagy úton, tehát éppen nem nyilván a hegyre tartasz, akkor itthon hogyan tudsz készülni ezekre a túrákra? Mik azok a lépések, amiket mindenképpen meg kell tenni?
Hát azt tudnék, hogyha azt mondanám, hogy most nem minden gondolatomat a K2 jelenti, úgyhogy ez egy állandó készülődést jelent. Valóban. Igazából már tavaly, még mielőtt hazaértem volna, akkor már elhatároztam, hogy újra szeretnék majd visszamenni. És ez egy állandó felkészülést jelent. Ugye egyrészt fizikailag az ember mindenképp szeretne tökéletes állapotba kerülni. Ez azt jelenti, hogy amennyire lehetséges a saját komfortzónáján egy kicsit kívül kerül az ember, vagy próbálja, hát a végsőkig gyötörni magát, ha lehet ezt így mondani a hétköznapok során is. Valójában nagyon sok futást jelent ez, terepfutást, Esztergom és Békés Csaba közt osztom meg az életem, így most például akár ugye a Pilis az egy fantasztikus edzőterep számomra, nagyon szeretem a hazai középhegységeket, erdőket és ösvényeket, és hát nyilván a terepfutás, kerékpározás, úszás, víz alatti úszás, nagyon sok olyan kitartást igénylő sport, ami elsősorban ugye a keringést, a tüdőkapacitást fejleszti, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon szeretek sziklát mászni például, és ez egy-egy expedícióhoz közeledve, például sajnos fel kell azt az időt is áldozom, amit mondjuk akár sziklán tölthetnék, hogy ahelyett is például már kifejezetten a futással és ehhez hasonló sportokkal foglalkozzak. És hát persze hegymászásra, leginkább hegymászásra lehet készülni, tehát amikor azt csak tehetem, akkor a barátaimmal, vagy akár a kedvesemmel is a hegyekbe megyünk, és jól, alaposan felpakolva magam, akkor minél nagyobb magasságokat igyekszem elérni.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk Sóhajda Szilárddal.